Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, mindenkit, aki el tudott jönni ma közénk ezen a szép szombatnapon. Mai Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangélium a 24. fejezetéből olvasom. Máté 24. 42-től 44-ig terjedő verseit fogom felolvasni. Tehát Máté 24. 42-től 44-ig. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Ebben az igében Jézus második eljövetelére, az ő második eljövetelére szerette volna felkészíteni a tanítványokat. És van ennek az igének egy nagyon fontos üzenete. Hát először is a figyelmeztetés egyáltalán arra, hogy nem sokára vissza fog jönni Jézus. Ugye ez a mi korunkban különösen aktuális, mert hogyha a Biblia történelmi szemléletét nézzük, és azokat az idői kijelentéseket, amelyeket ismerünk, akkor tényleg ott vagyunk már az ő visszajövetelének a közvetlen időszakában. De az is elhangzik, hogy ennek a pontos időpontját nem nyilatkoztatja ki, ezt nem tudja senki, és nem is fogja tudni senki egészen az ő visszajöveteléig. Tehát mindenkit váratlanul fog érni. Annak ellenére, hogy számítanak sokan, számítunk sokan arra, hogy közel van az ő visszajövetele. De van ennél egy még fontosabb üzenet és egy még fontosabb figyelmeztetés. Tudnilik, hogy aki nem lesz készen az ő eljövetelekor, az lemarad az Isten országáról. És van itt egy nagy kérdés, hogy hogyan kell készen lenni. Mit jelent készen lenni? Vagy mit jelent nem lenni készen? Lehetnek olyanok, akik hisznek Jézusban, bíznak ő benne, és nincsenek készen? Vagy esetleg lehetnek olyanok, akik nem hisznek Jézusban, nem hisznek az Istenben, nem ismerik a Bibliát, és készen vannak? Mit jelent késznek lenni? Ugye ez a kérdés első látásra egyszerűnek tűnik, és nagyon sokszor el is hangzik ige hirdetésekben, hogy hát készüljünk Krisztus második eljövetelére. De a látszat ellenére ez nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű megválaszolni ezt a kérdést. Az emberek nagy része, még a nem hívők is reménykednek abban, hogy a halál után nem szűnik meg minden, hanem lesz valamiféle folytatás. Még a legelvakultabb ateisták is, amikor ott állnak egy temetésen, egy sír mellett, hogy főleg, hogyha valaki hozzájuk közelállónak a búcsúztatása zajlik, akkor azért úgy végigfut a gondolatainkon, hogy vajon itt tényleg vége van mindennek? Itt véget ért, és nincs tovább, és nem lesz találkozás, vagy esetleg lesz valamiféle találkozás valahol, valamikor. Az emberekben ez a kérdés ott van, még akkor is, hogyha szeretik ezt ellesegetni maguktól. És hogyha van valamilyen folytatás, akkor az ember szeretne erre készen lenni. Szeretné, hogyha ebben része lenne. Na de, hogy mi erre a pontos recept, abban már megoszlanak a vélemények, és nem csak az egyes emberek, vagy az egyes hívők, de az egyes hitrendszerek, egyházak is erről másképpen vélekednek, hogy mit jelent késznek lenni, vagy készen lenni. Amiben egyetértés van, legalábbis a kereszténységen belül, mi most ugye a kereszténységgel foglalkozunk, és a keresztény hit alapján próbáljuk kideríteni erre a kérdésre a választ, az a hitnek a fontossága. Az igében így áll, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében ezt olvassuk, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. vagyis hit nélkül nem lehet készen lenni. A hitre szükség van. De hogy mire irányul ez a hit, és milyen minőségű ez a hit, ebben már megoszlanak a vélemények. Például a Római Katolikus Egyház azt tanítja, hogy kell hinni Istenben, de az üdvösség az az egyházban van. Az egyháztól függ az üdvösségünk. Van egy ilyen latin kijelentés, extra ecclesiam nulla salus. Ez azt jelenti, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Tehát ha valakiben, egy katolikusnak elsősorban az egyházban kell hinnie, hiszen az egyház jelenti számára az üdvösséget. Más keresztény egyházak nem így gondolkodnak, ők azt mondják, hogy Isten a megtartó, Krisztus az, aki megváltotta az embert, és ő benne kell hinni, és abban kell hinni, hogy Isten az embernek ingyen adja és visszaadja az üdvösséget. Ha hiszel ebben, akkor van üdvösséged. Ha nem hiszel Krisztusban, az ő megváltásában, és az üdvösségben magában, akkor nincs üdvösséged, ugye? Nagyon sok protestáns egyház, többek között a református egyház is ezt tanítja. Itt a hitnek, az elhívésnek az erejéről van szó. Ez már egy fokkal közelebb áll a bibliai hit fogalmához, mert valóban azt olvassuk apostolok cselekedetei 16. fejezetében, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Tehát ott van az ígéret, hogyha hiszel Jézusban, akkor üdvözülsz, mint te, mint a házad népe. A kérdés csak az, hogy milyen hitről van itt szó. Valóban elég elhinni azt, hogy Jézus létezett és megváltott engem? Ez ennyi? Erről van szó? Az embernek ebben nincs része, nincs felelőssége? Mert ebből a fajta hitből hiányzik valami. Tudnélik a bűn problémájának a megoldása. A Biblia olyan hitet vár az embertől, ami nem csak hiszi Isten létezését, hanem cselekszik is. Ugye azt olvassuk az igében, hogy követi Krisztust. De nem csak hiszi, hogy ő létezik, vagy létezett, mint történelmi személy, és megváltott bennünket, és ingyen adja az üdvösséget, hanem követi is őt. A Krisztus követés fogalmáról már biztosan hallottunk. Tehát itt láthatjuk, hogy az Istenhez való hozzáállásnak, a hitnek különböző megközelítései vannak, és van egy megközelítése a Bibliának is erre vonatkozóan. Tehát először is a hitünknek kell jó hitnek lenni. Na de hogy jut valaki egy ilyen jó hitre? Ez egy folyamat? Egy olyan folyamat, aminek van egy kezdőpontja és van egy végpontja? És a végpont az, amikor az ember elkészül. Tehát amikor elérek a hitnek egy bizonyos fokára, akkor mondhatom azt, hogy én most készen vagyok Krisztus második visszajövetelére. Ezek kérdések. A hitről tudjuk, hogy valóban növekszik. Valóban kicsiből nő nagyra. Olvassuk a Bibliában, hogy van mustármagnyi hit. És ugye itt nem arról a mustármagról beszél a Biblia, amit mi ismerünk ma, az is kicsi, az is körülbelül 1-2 milliméter átmérőjű, de ez a bizonyos palesztinai mustár, ez a fekete mustár, ennek a magja olyan pici, hogy még a mágszemnél is kisebb. És azt mondja Jézus, hogy ebből a pici magból nő olyan hatalmas fává, mint amit mi is látunk itt fákat, tehát az a palesztinai mustár, ez volt a különlegessége, hogy borzasztó pici volt a magja, de óriási fává tudott növekedni. És a hit is ilyen. Jézus ehhez hasonlította az ember hitét. Ilyen picikéből tud megnőni olyan nagyra. Persze, ahhoz már kell egy ilyen picike, először egy ilyen kicsi kell, abból tud nőni nagyra. Ha semmi nincs, akkor ugye még nem tud nőni. De ennek is megvan az útja. De most, ami minket érdekel az, hogy valóban van a mi készenlétünknek, elkészülésünknek egy ilyen evolúciója, hogy először egy kevés elkészülésünk van, aztán ez egyre több lesz, és egyszer csak elkészülünk. Mint ahogy a hit is kicsiből nő nagyjá. Nézzük meg, hogy mit tanít erről a Biblia. A készen létről magáról mit érthetünk meg? Ehhez fel fogok olvasni egy ige szakaszt a Máté evangélium a 25. fejezetéből, tehát Máté 25, a 31-től a 46. terjedő verseket olvasom fel. Ez egy hosszabb ige szakasz, és ismerni fogjátok, itt a juhok és kecskék példázatát olvashatjuk el. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innogattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király mondja majd nekik, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felel majd nekik mondván, bizony mondom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, e legkisebbek közül, én velem nem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ugye ez egy példázat, ez nem azt jelenti, hogy pontosan így fog lezajlani az ítélet. De az ítéletnek az alapelve ilyen lesz. Tehát az alapján, ami alapján Isten majd ketté választja a népeket, az ebben a példázatban van nagyon jól szemléltetve. És azt olvassuk, hogy a király nagyon könnyen ketté tudja választani a népeket. Olyan könnyen, ahogyan az ember a juhokat és a kecskéket. Ugye manapság már nem élünk ezekkel az állatokkal szoros közösségben, ezért lehet, hogy ma egy városban felnőtt embernek nehéz lenne egy juhot egy kecskétől elválasztani, de egy vidéki embernek ez könnyű. Sőt, ugye úgy tudjuk, hogy talán még manapság is a Közel-Keleten a kecskék feketék, a juhok meg fehérek, ott talán nincs annyi fehér kecske, de valóban Isten ilyen könnyen tudja az embereket szétválasztani az alapján, hogy ki az, aki majd a jobb keze felől fog állni, és ki az, aki a bal keze felől fog állni. Mi ezt nem látjuk. Mi nem látjuk ezt a különbséget. Mi látunk embereket jó embereknek, olyan embereknek, akikről azt tudjuk elképzelni, hogy biztos, hogy ott lesz az Isten országában, és közben nem lesz ott. És látunk olyan embereket, akikért egy fabatkát sem adnánk, és azok meg ott lesznek. De Istennek ez nem okoz problémát. Tehát mi soha ne próbáljuk meg ezt magunk elképzelése szerint, vagy a magunk látása szerint megállapítani, hogy ki fog itt állni, és ki ott, mert ezt mi nem látjuk. De Isten ezt pontosan látja. Az érdekes a történetben egyébként a párbeszéd, amit folytat az egyik és a másik csoport tagjaival. Tudnilik, ebből ki fog derülni, hogy mi is a készenlét. Az egyik érdekes felismerés, hogy itt a gonoszoknak is van hite. Ismerik Krisztust, és úgy emlékeznek, hogy ők szolgáltak is neki. Mert ugye azt olvassuk, hogy mikor láttuk, hogy éheztél volna, vagy szomjúztál volna, és mi nem segítettünk volna rajta. Hát mi úgy emlékszünk, hogy mi segítettünk. Mi ott voltunk, mi szolgáltunk neked. Ugyanakkor viszont a jókra azt látjuk, hogy ők nem emlékeznek arra, hogy szolgáltak volna Krisztusnak. Mintha ők nem hinnének. Mintha a gonoszok hinnének, és a jók nem. Érdekes ez a felállás. És miért nem szerepelnek itt olyan emberek, akik nem hittek Istenben? Hát a világ tele van olyan emberekkel, akik nem hisznek. És fel is vállalják, hogy nem hisznek. A párbeszéd ezekre a kérdésekre mind választ ad. A király tudnélik nem azt nézte, hogy az egyes ember mit gondolt magában arra vonatkozóan, hogy ő Istenben hisz vagy nem hisz. Erre nem volt kíváncsi. A király azt nézte, hogy mit tettek az egyes emberek akkor, amikor éppen nem Isten járt az eszükbe. Vagy éppen nem gondolkodtak az Isten kérdésen. Amikor olyan helyzetbe került valaki, hogy másokra kellett figyeljen. Szegényekre, rászorulókra. Amikor nem magára figyelt. Mert amikor az Isten kapcsolaton gondolkodunk, akkor általában magunkon gondolkodunk. Mert többnyire az emberek nagy részét azért érdekli az Isten kérdés, hogy vajon, ha van Isten, akkor most mi? Mi az igazság vele kapcsolatosan, és legfőképpen mit fog ez jelenteni az én életem szempontjából? Amikor másokra figyelünk, rászorulókra, nehéz helyzetben levőkre, akkor éppen nem ez jár a veszünkbe, hanem az a másik ember, akin segíteni kell. Mert amikor Jézus előhozta ezt a kérdést, akkor egyik csoport sem emlékezett arra, hogy Krisztus ott lett volna. Egyik nem emlékezett arra, hogy mikor nem segített Krisztusnak, a másik nem emlékezett arra, hogy mikor segített Krisztusnak. Mit vizsgált Isten? Isten a cselekedeteket és a belső indítékokat vizsgálta. Azt vizsgálta, hogy amikor mi hétköznapi helyzetekben vagyunk, akkor mit teszünk, és azt, amit teszünk, azt miért tesszük. Pontosabban a megnyilvánuló vagy meg nem nyilvánuló irgalmasságot vizsgálta. És a gonoszok csoportja úgy gondolta, hogy ő bennük van irgalmasság. Ők sok jót tettek, ők segítettek másokon. Mikor láttuk, hogy éheztél vagy szomjóztál volna? Hát mi segítettünk, mi emlékszünk erre. És Jézus nem is kérdőjelezte ezt meg. Lehet, hogy buzgolkodtak a gyülekezetben. Lehet, hogy sok jót tettek, megterveztek karitatív dolgokat, cselekedeteket, segítettek másokon. De volt az életüknek egy olyan területe, ami nem Istenről szólt. Ezek az unalmas hétköznapok, amikor nem a gyülekezetben vagyunk, amikor nincs istentisztelet, amikor ezek a fárasztó napi kötelességek vannak, amikor fárasztó emberekkel találkozunk, amikor ezt is, azt is meg kell csinálni, és alig várjuk, hogy vége legyen, mert ez most semmi kedvünk nincs, és készülünk azokra az időszakokra, amelyeket szeretünk, az ünnepekre, a fontos dolgokra, a fontos eseményekre. Kinek mi a fontos? Az emberek élete az úgy telik, hogy vannak fontos dolgok, és vannak nem fontos dolgok. És a fontos dolgok, amelyekre készülünk, amelyeket várunk, amik az eszünkben vannak, amire figyelünk, azok között levő időszak az időszak, amivel úgy vagyunk, hogy alig várjuk, hogy elteljen. Csak teljen el ez a nap, legyen vége ennek is, aztán majd akkor holnap egy kicsit megnyugszom, jön a hétvége, vagy ide megyünk, oda megyünk, lesz valami ünnep. És vannak ezek a kitöltő időszakok, ezek, amiket nem szeret az ember, úgy ezek a szürke hétköznapok. Ilyenkor végezzük a napi rutin feladatainkat, sokszor megszokásból. És ezek azok az időszakok, amikor mi nem számolunk különösebben Istennel, hanem ezeket úgy le kell darálni. És Jézus arra volt kíváncsi, hogy ezekben az időszakokban mit tett az ember. Ilyenkor. És azokat, akiket a bal oldalára állított, azok nem emlékeztek arra, hogy ezekben az időszakokban ők nem a szeretett törvény szerint élték az életüket. Nem is emlékeztek erre. Nem emlékeztek arra, hogy elutasítóak voltak a rászorulókkal, hogy visszautasították a kellemetlen embereket, hogy megkeményedtek, hogy elutasították őket, hogy nem igazán tudták szeretni őket. És mi volt a jobb kéz felől állókkal? Ugye itt a balnak és a jobbnak nincsen politikai üzenete, itt csak az van, amit az igében olvasunk. Ők hogy emlékeztek? Ők úgy emlékeztek, hogy sok jót tettek Krisztussal? Nem. Amikor Krisztus rákérdezett, akkor nem jutott eszükbe, hogy vele jót tettek volna. Talán keveselték, amit Krisztusért tettek. Talán azt gondolták magukba, hogy többet is tehettünk volna érte. Talán lelkiismeret furdalásuk volt. De az ő életükben is volt egy olyan időszak, amire nem emlékeztek vissza. Nekik is voltak hétköznapjaik, nekik is voltak eseménytelen és kötelességekkel és fárasztó emberekkel teli időszakaik. És Jézus is őnáluk is erre az időszakra volt kíváncsi, és ők ekkor tudták szeretni a másik embert. Ők ekkor tudtak foglalkozni a szükségben levőkkel, a kellemetlen emberekkel, tudták szeretni az ellenségeiket. Ők könyörültek másokon, nem csak azokon, akiket szerettek, hanem az idegeneken is, akik bajban voltak. Megszokásból, gondolkodás nélkül tették ezt. Észre sem vették, hogy ők így viszonyulnak másokhoz. És utólag nem emlékeztek rá. Isten nem ott vizsgál meg minket, ahol mi számítunk rá. Ugye mindenki azt gondolja, hogy Isten majd figyeli azt, hogy én ebben a helyzetben mit teszek, abban a helyzetben mit teszek, abban a helyzetben mit teszek. Igen, Isten ezeket is figyeli. De vannak olyan időszakok, amire én nem gondolom, hogy figyeli. És Isten legfőképpen azokat az időszakokat figyeli, amikor én nem gondolom, hogy figyel. Nem itt a gyülekezetben nézi meg, hogy hogy viselkedünk. A gyülekezetben mindenki nagyon szépen tud viselkedni, fel tudjuk tenni a jó arcunkat. Nem olyan társaságban figyeli, hogy hogy viselkedünk, ahol mi is figyelünk magunkra, és számít másoknak a vélemény. Hanem ott, ahol a magunk urai vagyunk, ahol nincs elvárás, ahol nincs számonkérés senki más részéről, ahol azt tesszük, ami a szívünkben van, ahogy úgy reagálunk, ahogy jön, ahogy az érzelmeink löknek, mi megyünk arra fele, mert itt nincs tétje, itt nem számít, itt nem hallják a szomszédok, hogy mit mondok. Isten ezt figyeli. Isten elsősorban nem a templomban van, nem a gyülekezetben van, nem a Vatikánban van, nem a Szentföldön van. Hol van Isten? Felolvasok egy Ellen White idézetet, ami Jézus életének a legkisebb atyánfia című fejezetéből származik. Sokan úgy érzik, hogy nagy kiváltság lenne számukra, ha felkereshetnék Jézus földi életének a színhelyeit, ha ott járhatnának, ahol Jézus lépkedett, ha megtekinthetnék azt a tavat, amely mellett Jézus annyira szeretett tanítani, és azokat a dombokat, hegyeket és völgyeket, amelyeken oly sokszor megpihentek szemei. Nem kell azonban elmennünk Názáretbe, Kapernaumba vagy Betániába, csak azért, hogy Jézus nyomdokaiban járhassunk. Megtalálhatjuk Jézus lábnyomait minden betegágy mellett, a szegénység viskóiban, a nagyvárosok zsúfolt sikátoraiban, és minden helyen, ahol az emberek szíve vigasztalás után vágyakozik. Valahányszor így cselekszünk, ahogyan Jézus cselekedett, mikor itt járt kelt ezen a földön, mindannyiszor az ő nyomdokaiban járunk. Jézussal ma is lehet találkozni. ma is lehet ott járni, ahol ő járt. Na de tegyük fel a kérdést, hogy ha az irgalmasság itt a lényeg, akkor mi szükség van Krisztusra? Hát a humanisták is tudnak irgalmasok lenni. És valóban tudnak irgalmasok lenni, és hálások lehetünk nekik, hálások lehetünk embereknek, akik fel tudják vállalni szegényeknek, nyomorultaknak az ügyét, akik ilyen munkát tudnak elvégezni, és oda tudnak figyelni ezekre az emberekre. De amit nem tudnak ők, az az, hogy ők maguk is csak az Isten lelke által tudnak irgalmasok lenni másokkal. Hogy az irgalmasság, a jóság, ami egy emberben van, az nem megy magától, az nem bennünk van, azt nem tudjuk magunkból kihúzni. Amikor az ember úgy gondolja, hogy ő irgalmassággal indul egy másik ember iránt, és magában megveregeti a maga vállát, hogy én azért odafigyelek erre az emberre, az nem az övé. Az az Isten lelke nélkül nem menne senkinek. Így olvassuk Jakab levele első fejezetében, Jakab 1.17-ben, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Mi a jó és tökéletes ajándék vagy adomány? Az igazán jó, ami felülről származik, az olyan jó, amit mi emberek nem tudunk tenni, még akkor sem, ha meg vagyunk győződve arról, hogy jót kell tenni. Az ember addig tud jó lenni másokkal, amíg az ideje, a pénztárcája és az ereje engedi. Amikor ezek kimerülnek, akkor nem lesz jó más. Amikor azt mondja, hogy most már nekem, most már a magamét nem adom oda, hát az én fekvőhelyemet nem fogom átengedni, még az én kenyeremet nem adom oda, mert nekem is kell valamit tenni. Ott van az emberi irgalmasságnak és jóságnak a határa valahol. Az isteni jóság és az isteni irgalmasság nem így működik. Istennél úgy működik, hogy azért segítek, mert segíteni kell, mert segítségre van szükség. És nem azt nézte Jézus, hogy meddig tudok én elmenni, hanem azt nézte, hogy mire van szüksége az embernek. És Jézus tovább ment annál, mint ameddig el tudott menni. Odaadott mindent, lemondott mindenről, és végül az életét és az örök életét is odaadta az emberért. Mert az embernek még ezekre is szüksége volt. Azt olvassuk az Ézsaiás 58-ban, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, feltámad a sötétségben a te világosságod. Isten nem azt nézi, hogy megindul-e a szívünk. Sok embernek megindul a szíve. És az is nagy dolog, hogy megindul egyáltalán a szívünk. Hanem azt mondja, hogy amikor eljutsz oda, hogy nem azért teszed, nem mérlegeled, hogy mennyit tudok adni, és nem számolgatod, hogy mennyi marad nekem, hanem amikor azért teszed, mert a másik ember bajban van, és nem nézed ennek a következményeit, akkor van az a jóság benned, az az irgalmasság, amit Isten is hozott erre a földre. Jézus úgy halt meg az emberért, hogy semmit nem kapott cserébe. Még a reményt sem kapta meg cserébe, hogy volt értelme annak, amit tett. Most ez egy kicsit furcsán hangzik, de gondoljunk vissza arra, hogy hogy halt meg Jézus a kereszten. Milyen gyümölcsét látta annak, amit ő megtett az emberért? Még a tanítványok is szétfutottak. Ő maga mondta a tanítványoknak, hogy megvan írva, megverik a pásztort, és szétszaladnak a juhok. Ma éjszaka mindnyájan megbotránkoztok én bennem. Még a 12 is megbotránkozott ő benne. Egyik elárulta, egyik megtagadta, többiek szétszaladtak. János még ott maradt a kereszt alatt, de a szívében ő is megbotránkozott. Ő sem erre számított. Jézusnak egyetlen vigasza volt a kereszten. Mi volt az ő vigasza a kereszten, amit ott kapott? Így van. A jobblatornak a szavai. A jobblator volt egyedül, aki hitvallást tett neki ott. Akiért azt érezhette, hogy talán mégsem fölöslegesen jöttem el erre a világra. Amikor azt mondta neki a jobblator, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz. Másoktól nem hallott ilyet a kereszten. A legnagyobb kísértése az volt, hogy hiába való volt végigcsinálni ezt az egészet. Mégis végigcsinálta. Azt olvasok a Római Levél 5. fejezet 7.-8. versében. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. És valóban voltak és vannak mártírok ezen a világon, és meghajolhatunk előttük, mert amit megtesznek, azt nem mindenki tudja megtenni. De ők a jóért halnak meg. Őnekik van a szemük előtt valami, amiért érdemes meghalni. De így folytatódik az ige 8. versben, az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Mit jelent ez? Hát mindjárt bűnösök vagyunk. De azt jelenti, hogy amikor még nem látszott semmi remény arra, hogy az ember meg fog változni, hogy az ember ezt megérti, hogy mit jelent az Isten szeretete a kereszten. Semmi remény nem látszott erre. Jézus akkor vállalta ezt. És az Atya őt a Gecsemáné kerti küzdelmében megerősítette, ott van az ígéret, hogy lelke szenvedése árán látni fog. Tehát Jézus a Szentlélek rávilágított arra, hogy majd lesznek, akik ezt megértik. Majd lesznek, akiknek az életét ezt meg fogja változtatni. De ott azon a helyen nem látott ilyet. Jézus csak hitben reménykedett. A valódi szeretetre egyedül Isten képes. És ő képes ilyen szeretetet adni is nekünk. De ez a szeretet, ez nem csak karitatív cselekedetekből áll. Ez nem csak abból áll, hogy a szegényeken és a rászorulókon segítünk. A szeretet egy törvény, egy életelv. Az egyedüli erő, ami mozgatni tudja ezt a világot. Az életnek, amiben élünk, az alapja a szeretet. Ez az egyik leginkább elveszett ismeret, amit az emberiség nélkülöz a mai napig. Az emberek nem értik, hogy a Biblia miért köti össze az életet, az életfogalmát a szeretet fogalmával. Pedig az élet az maga a szeretet. Isten így alkotta meg. Ha a szeretetet kivonjuk az életből, akkor az élet meg fog szűnni. És a világban ez történik. Ezt az elvet alapvetően mindenki érti a saját életében. Ha bárki visszagondol az életére, vagy a gyermekkorára, vagy valami jót szeretne magának, akkor az, miért szeretünk visszagondolni a gyermekkorunkra? Akinek jó gyermekkora volt, sajnos nem mindenkinek volt az. De akinek jó gyermekkora volt, az azért szeret visszagondolni, mert akkor még szeretetben élt. Mert akkor még körülvették őt a gondviselőinek, a szüleinek a szeretete. És egy olyan világban élt, ahol jó volt élni. És egy felnőtt ember is, ha valami jóra vágyik, akkor szeretetre vágyik. Arra vágyik, hogy olyan helyzetben legyen, úgy éljen, családban, akárhol, ahol szeretet veszi körül. Az életnek ez ad szépséget, ez ad ízt, ez ad értelmet. Ha kivonjuk a szeretetet az életből, akkor semmi más nem lesz belőle, csak valamiféle vegetálás, és valamiféle várása egy ismeretlen jövőnek, ami nem tudjuk, hogy mit hoz. Isten azt mondja, hogy ez nem élet. Az élet az a szeretet. És az embernek nem csak az a problémája, hogy elfeledkezett a rászorulók iránti irgalmasságról, hanem a legnagyobb problémája az, hogy nem ismeri és nem érti a szeretet elvét. Nem érti az élet elvét. Készen lenni tehát nem más, mint abban az életben való hit, aminek az alapja a szeretet, ami a bűn miatt elveszett, de amit Krisztus visszahozott közénk. Tehát úgy hinni Istenben, hogy hinni abban a szeretetben, amit ő megmutatott. Nem elég csak hinni Istenben, hanem hinni abban, amit ő bemutatott. Amiről ő megmutatta, hogy az embernek erre van szüksége, amiről megmutatta, hogy neked is erre van szükséged. Nem csak, hogy te szeretetet kapj, hanem legfőképpen te szeretetet adj, mert Istentől szeretetet kaptál, még ha emberektől nem is. János 14.6-ban ezt olvassuk, Jézus ezt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus volt az élet, ahogyan ő élt, ahogyan ő bemutatta, hogy milyen az élet, az az igazi élet. És ezt szeretné nekünk megtanítani. Na de akkor most tegyük fel a kérdést, hogy tudunk mi így élni? Ki képes erre? Mert ki az, aki így tud szeretni, hogy Jézus szeretett? Én biztos, hogy nem tudok így szeretni. És az embernek összeszorulhat a torka, hogy akkor mi lesz így velünk, hát, ha nem vagyunk erre képesek. Na de, ha mi tudnánk magunktól így szeretni, akkor el kellett volna jönnie Jézusnak erre a földre? Szükség lett volna rá? Hát akkor nem, akkor ment volna nekünk is. Azért jött el, mert ez nekünk nem megy. Mert nekünk szükségünk van segítségre, nekünk szükségünk van az Isten ajándékára, szükségünk van, hogy ezt nekünk visszaadja, hogy ezt nekünk odaadja, és ő meg tudja ezt, oda tudja nekünk ajándékozni. Nem csak Istenben nem az a legcsodálatosabb, hogy Krisztusban megmutatta, hogy hogy kellene élni ezen a világon. Ezzel még nem sokra mennénk, hanem a mi legnagyobb reménységünk és a legnagyobb ajándék az, hogy Isten ezt oda is akarja adni nekünk, és oda is tudja adni, ha az ember ezt kéri tőle. Azt olvassuk a Róma 8.32-ben, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk. Isten legnagyobb ajándéka, hogy valódi életet akar nekünk ajándékozni. Meg szeretne minket tanítani élni, mert mi nem tudunk élni. És a mennyben élet van. A mennyben, akik élnek, a mennyei lények, most is van egy hely valahol a világ mindenségben, amit mennynek nevezünk, fogalmunk sincs, hogy hol van, csak azt tudjuk, hogy ott vannak Istennek teremtményei. És ott élnek. És ott nincs szenvedés, nincs nyomorúság. Ők élnek, mi itt nem élünk, mi itt vegetálunk. És azért nem tudunk mi a mennybe menni, és azért nem tud sok ember a mennybe menni, mert nem tudott élni. Először meg kell tanulni élni, ha már tudunk élni itt a földön úgy, ahogy a mennyben is élnek, akkor ott is fogunk tudni élni. Ez az oka annak, hogy Isten nem tud még magával menni bennünket. És ez az oka annak, sokan azt gondolják, hogy Isten majd valakikre haragszik, és ő nekik nem adja vissza az örök életet. Másokra nem haragszik, nekik visszaadja. Nem. Akik megtanulnak élni úgy, ahogy a mennyben élnek, azokat Isten odaviszi azért, mert ott tudni fognak élni. Vagy fognak tudni élni. Mit kell tennünk, hogy mi ezt az életet visszakapjunk? A recept egyszerű. Hinni és kérni. Hinni abban, hogy ez az élet, ennek van értelme, még akkor is, ha nem tudok úgy élni, mint a jobb keze felől állók, és kérni Istentől, hogy ezt adja meg. Adja meg, hogy tudjak úgy szeretni, tudjak olyan szeretetből élni, ahogyan ő élt. És a gyakorlatban ez mit jelent? Gyakorlatban ez alapvetően négy dolgot jelent. Az egyik az, hogy belátni, hogy ez nekünk nem megy. Már ez sem egyszerű. Tele van a világ olyan keresztényekkel, akik azt gondolják, hogy ha ők kinyitották a Bibliát, akkor ők már mindenkit szeretnek. Először be kell látnunk, hogy nekünk nem megy. Ha kinyitjuk a Bibliát, akkor az legyen egy tükör, hogy erre nem vagyunk képesek. És hogyha belátjuk, hogy nem megy, akkor azt is belátjuk, és azt is elfogadjuk, hogy mi halálos ítélet alatt vagyunk. mert nem vagyunk képesek úgy élni, ahogy kellene. Kérjük tőle. A második, szemlélni Krisztust, tanulni. Tanulni tőle, hogy mit jelentett igazi szeretetben élni. Hogy beszélt, hogy viszonyult az embertársaihoz, hogy viszonyult azokhoz, akik tőle kértek valamit. Az ő életét szemlélni, az ő igéjét olvasni, ennél jobban semmi nem tudja átalakítani az embert. A harmadik, ami nagyon fontos, engedelmeskedni Istennek. Azt tenni, amit ő mond, és azt nem tenni, amit ő tilt. Mert éppen itt a délelőtti tanulmányban beszéltünk arról, hogy amikor az ember kis engedményeket tesz, és azt gondolja, hogy hát ebből semmi probléma nem lesz, észrevétlenül megy és távolodik Istentől, és egyszer csak ott találja magát a sötétségben, ahonnan már nem tud visszajönni. Az engedelmesség miattunk fontos, nem Isten miatt. Istennek nem fontos, hogy engedelmeskedjünk neki. Ő bármire képes, bármit meg tud tenni, nélkülünk is. Istennek nincs szüksége az emberre. Isten vágyik az ember után, mert szereti őt. De nem azért vágyik az ember után, mert szüksége van az ember segítségére. Isten nélkülünk is boldogul. Azért szeretné, hogy engedelmesek legyünk neki, hogy mi tudjunk élni. Nekünk maradjon meg az életünk. Értünk akarja, hogy engedelmesek legyünk. Azt olvassuk a 119. Zsoltárban, vezéreld utamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam. Akkor járunk jó úton, hogyha az ő lelke tud bennünket vezérelni, ha engedelmeskedünk ezeknek a késztetéseknek. És a negyedik szempont, ami szükséges, hogy megtanuljunk igazán szeretetből élni ezen a világon, hogy tanuljunk meg Istenbe kapaszkodni és a terheinket rátenni. Ez nagyon fontos. A félelmeinket, a vágyainkat, a bosszúságainkat, a fájdalmainkat, a fel nem dolgozott dolgainkat, belső nyomorúságainkat, ha nem tesszük rá Istenre, ha nem tudjuk ráterhelni, nem fogjuk tudni megszeretni a másik embert. Úgy nem lehet egy embert szeretni, hogy közben görnyedezünk a terhek alatt. Mert nem tudunk rá figyelni. Észre sem vesszük, mert a saját terheinkkel vagyunk elfoglalva. Az ember csak szabadon tud szeretni, amikor maga is szabaddá válik. Most olyan dolgokat mondtam el, ugye a belátni, szemlélni, tanulni tőle, engedelmeskedni neki, és rábízni a terheinket. Ez négy olyan dolog, ami önmagában is óriási dolog ezekről. Mindegyikről külön ige hirdetés lehetne tartani, vagy többet is. Ezeken gondolkodni kell. De ez a gyakorlati útja, hogy visszajussunk Istenhez, és megtanuljunk tőle szeretetből élni. Mert ez a végcél. Én oda akartam ma kiukadni, hogy a végcél az, hogy az ember tudjon úgy élni, hogy a jobb keze felül állók éltek, hogy gondolkodás nélkül a szeretet tudja uralni az életét, anélkül, hogy ennek tudatában lenne. Akkor vagyunk készen, tudnillik. És most visszatérek még egy szó erejéig ahhoz a kérdéshez, amit az elején feltettem. Ez egy hosszú folyamat, amiben nekünk fejlődni kell? Tartunk most valahol a béka feneke körül, és akkor nekünk éveket, évtizedeket kell szenvedni ezen a pályán, hogy végül megtanuljunk szeretni? Mert sokan azt mondják, hogy beülnek mondjuk egy Isten tiszteletre, hát itt csupa szent ember van, hát mikor leszek én olyan, mint ők? Hát az majd esetleg nyugdíjas koromra, vagy még később. Ha valaki már nyugdíjas, akkor ugye még később. A jobblatornak mennyi időre volt szüksége, hogy eljusson a készenlét állapotába? 5 perc? De lehet, hogy 1 másodperc kellett neki csak. Kellettek évtizedek. Ő bűnöző volt. Ő még egy nappal előtte lopott, csalt, talán még gyilkolt is. Keresztre feszítették emiatt. És ott a kereszten egy pár perc alatt megtért. nem az a fontos, hogy az ember minden tekintetben tökéletessé váljon, hanem az a fontos, hogy a szívében belül megtérjen, és elfogadja, elismerje, hogy ez az értelmes élet, és eldöntse magában, hogy ő így fog élni. Ez a fontos. Az, hogy ez aztán utána mennyi botladozással, mert az ember aztán esik kell újra és újra, de ha belül eldöntötte, hogy ő így fog élni, ő hiszi, hogy ennek az életnek van értelme, amit Krisztus bemutatott, és én így fogok élni, nem csak akarok, én így fogok élni, ha ezt eldöntötte magába, onnantól kezdve készen van. Ugye ezt szoktuk egyébként tulajdonított igazságnak is nevezni. És miért szól a keresztényekhez ez a felhívás, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az embernek fia? Ha egyszer egy keresztény tudja, hogy megtérésre van szükség, tudja, hogy ez a feltétele, akkor miért kell mégis felhívni a figyelmüket erre az embereknek? Azért kell felhívni, mert a keresztények nagy része az nem úgy van, hogy ő nem akar megtérni. Ő meg akar térni, és talán meg is tér. De eltelik egy nap, eltelik két nap, jön az életben egy nehéz helyzet, és valaki felbosszantja, valaki kihozza a sodrából, és akkor elengedi magát, és elszabadulnak az indulatok, vagy valamit megpillant, amire nagyon vágyik, tudja, hogy ezt nem kellene, de ő ezt neki most senki nem mondja semmit, ő most erre nagyon vágyik, ez neki kell, stb. És kibillen abból az állapotából, amivel korábban volt. Megenged magának egy kis engedményt, mert hát nem bírom tovább. Mi úgy vagyunk, mi olyanok vagyunk, hogy most minket mindenki hagyjon békén, most nem bírom tovább. És akkor én megengedem magamnak, és akkor már nincs készen. És el kell telnie bizonyos időnek, hogy belássa, hogy ő tévedett, hogy ő rossz útra tért, és jó esetben újra megtér, újra leborul Isten elé, és újra eldönti, hogy ezt nem csinálja, és újra készen van. És két nappal később, vagy lehet, hogy még aznap délután, újra nem lesz készen. És a keresztények úgy élnek, hogy hol készen vannak, hol nincsenek készen. Ide-oda billegnek. Néha itt, néha ott. És nem csinálnak ebből különösebben nagy problémát. Talán eleinte igen, de egy idő után rájönnek, hogy hát én egyszerűen nem vagyok képes másképpen élni. És megszokják ezt az állapotot. És ha megszokják ezt az állapotot, akkor észre se veszik, hogy tulajdonképpen fél lábbal itt, fél lábbal ott, hol itt, hol ott vannak. És ezért szól ez a felhívás mindannyiunk számára, mert nekünk meg kell tanulni állandóan készen lenni. Nem lehet félig, nem lehet egy nap készen lenni, és egy nap nem. Nem lehet egy órát készen lenni, és egy órát nem. Azt olvassuk az igében, ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Akik visszabillennek, azok meghalnak. Akik megtérnek, azok élnek. Itt élet és halál között billegünk. Az emberek nagy része, a keresztények nagy része is élet és halál között billeg, naponta, többször. Akkor leszünk készen, ha már nem billegünk. Mert ha Krisztus visszajön, és éppen nem vagyunk készen, akkor bajban leszünk. Ha éppen készen vagyunk, akkor szerencsénk van. Bocsánat, hogy ilyen profán módon fogalmazok, de ez nem így működik. Nem lehet ezzel spekulálni. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy tanuljuk meg, hogy mit jelent készen lenni. Tanuljuk meg a magunk életéből, ismerjük fel, hogy mikor vagyunk készen, és mikor nem vagyunk készen. És tanuljunk meg folyamatosan készen lenni. Ez egy óriási kihívás mindannyiunk számára. Tudatosan és fegyelmezetten élni, és Isten segítségét igénybe venni. Azért, hogy az ő megjelenése ne érjen minket válatlanul, és akár ma, akár holnap, akár mikor tér vissza Krisztus, minket készen találjon. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.